Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 39 van, ez azért a FM 101.3, benne pedig a Bundás Kenyér. Újra várja a jelentkezőket az önkéntes katonai szolgálatra a Magyar Honvédség, hogy pontosan miről van szó, illetve hogy hogyan lehet ebből például plusz felvételi pontokat szerezni, és hogy miért hivogató ez a szakma, ez a pálya. Arról Sárkány István őrnaggyal fogunk beszélgetni, a Csepeli Iroda vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok!
A tesóm még volt katona, szerintem még ő volt a Szabolcs is. Szerintem az én testvérem volt még a 2000-es évek legelején az utolsó olyan állampolgár, akit behívtak katonai szolgálatra, és ugye azután megszűnt ez a lehetőség Magyarországon, bár szerintem azért jó sok fiatalnak hasznos volna, hogyha lehetne még katonának vonulni, de most már önkéntes katonai szolgálatra hívják a jelentkezőket. Népszerű még ez a dolog egyetem? Van, aki jelentkezik erre a pályára?
Igen, természetesen nagyon sokan jelentkeznek erre a pályára. Mostanában főleg a fiatalokat várjuk erre a pályára, ugyanis ez a program igazából nekik indult el, akik nem nyertek felvételit az egyetemre, főiskolára, nekik indítsuk ezeket az önkéntes katonai szolgálat programot.
Most szeptember 5-én indul a következő kiképzés. Ez egy országos program, vagy most önt ugye Csepelről hívtuk a vételkörzetünkből, ez különböző helyszíneken zajlik, vagy ez hogy zajlik a gyakorlatban?
Igen, ez egy országos program, ezt az egész országban meg van hirdetve, tehát mindenhol a megyeszékhelyeken lehet jelentkezni a toborzóirodában. Azt tudni kell, hogy minden megyeszékhelyen található toborzóiroda, Csepelen is van egy toborziroda, én ennek az irodának vagyok az irodavezetője, és Budapesten az Alkotás úton is van egy toborziroda, itt lehet jelentkezni, tehát az országos szintű program. Augusztus 15-ig lehet jelentkezni, és tervezetten szeptember 5-én fog indulni ez a kiképzés.
Ugye említette, hogy fiatalokat várnak, bár a sajtóközleményben azt láttam, hogy 18 és 65 év között mindenkit várnak. Itt gondolom, hogy férfiakról, nőkről is van szó, tehát hogy akár Szabolcs, vagy én is jelentkezhetnék még, hiszen a 65 éves korhatárban még bőven beleférünk.
Te bőven.
Igen, természetesen önök is jelentkezhetnek, szeretettel várjuk önöket itt Csepelen a toborzirodánkban.
Az mondjuk előny, hogy én voltam katona? Én egy évet voltam összesen katona, mondjuk Lentiben. Mi egy kiváló hely egyébként így sereg szempontjából, hogy ez az előnyt jelent, nekem átugorhatok valami kiképzési szakaszt?
Hát az már gondolom nem mostanában volt, amikor ön katona volt.
Nem.
Nem lehet átugrani, tehát ez a katonai program, ez egy alapkiképzéssel indul. Tehát ez egy 2+4 hónapos képzés, a 2 hónap az egy alapkiképzés. Tehát azóta annyira megváltoztak a dolgok, hogy ezt újra kell ezeket az ismereteket tanulni.
És mondjuk ez azt jelenti, hogy az első hónap az nekünk úgy telt annak idején, hogy gyakorlatilag az eskütételre készültünk fel, ami alaki kiképzés jelentett.
Tehát ez már nem így zajlik most már. Most a Magyar Honvédségnek van egy egységes alapkiképzési programja, és ez alapján vannak felépítve a foglalkozások. Itt megismerkedhetnek az alapkiképzés során katonai szolgálat normáival, különböző terepfoglalkozásokkal, harcászati foglalkozásokkal, fegyverzet ismerettel, lőemérte, ugye a saját fegyvereiket megtanulják biztonságosan kezelni, tehát ez erről szól igazából. Természetesen vannak alaki foglalkozások is, mert ugye azért a honvédség egy hierarchikus szervezet, és itt azért tudni kell a katonai érintkezés szabályait is, ehhez pedig elengedhetetlen az, hogy alaki foglalkozások is végrehajtásra kerüljenek az alapkiképzés során.
Bepöttyintette itt a szakosodás dolgot, hogy a saját fegyver meg ilyenek, hogy ez, ha valaki elmegy, mondjuk én jelentkeznék erre a hivatásra, akkor ez kiderülne mondjuk a kiképzés során, hogy a Szabika egész jól lő, vagy valamiben jó, akkor én szakosodhatok a seregen belül, hogy mondjuk én majd helikopterpilóta leszek, vagy gyalogsági parancsnok, most mondtam valamit, ez így kiderül, vagy mindenki csinál mindent?
Nem, az alapkiképzés során ugye az egységes mindenkinek. Tehát az a 5+2-7 az mindenkinek egységes, utána viszont lehet szakosodni. Tehát itt több választási lehetőség közül lehet választani, lehet maradni ott a területvédelmi ezrednek a kötelékében, tehát utána még egy 4 hónappal ezt meg lehet hosszabbítani, akkor ott egy ilyen alap lövészképzést fog kapni az ember. De akár lehet választani műveleti besorású katonai szervezetnél különböző ágazatokat, például lövész, harckocsizó, tűzért, feldrítő, műszaki, tehát itt nagyon sok választási lehetőség van. Ezt próbáljuk azzal segíteni, ezt a választást, hogy az alapkiképzés során azoktól az alakulatoktól, ahova várják majd az érdeklődőket, ki fognak menni emberek, és tájékoztatást fognak tartani, és ott minden kérdésre kapnak választ, akik szeretnék ezt választani.
Hogy működik ez a dolog a gyakorlatban? Tehát, hogy említette, hogy elsősorban azoknak a fiataloknak a jelentkezését várják, vagy hát nyilván a fókuszt azokra helyezik, akik most ugye a múlt héten nem sikerült bejutniuk egyik egyetemre, vagy főiskolára sem. Tehát, hogyha most ők úgy döntenek, hogy mondjuk 6 hónapon keresztül, ugye 2 plusz 4 hónapon keresztül részt vesznek egy ilyenben, például arra az időszakra jár-e fizetés, vagy van-e valamilyen juttatás, vagy akkor énkor le kell nyelni a békát, és akkor én most elmegyek, és akkor én most katonaságba beállok, és aztán fél évig tulajdonképpen nem keresek semmit, vagy mi történik ilyenkor?
Igen, természetesen kap mindenki fizetést. Az első 2 hónapban a mindenkori minimálbérnek megfelelő összeget kapják a katonák, az önkéntes katonák, majd ezután ugye lehet választani, ha műveleti besorolású alakulatnál szeretne valaki beosztásba kerülni, illetve tovább folytatni ezt az önkéntes katonai szolgálatot, akkor viszont a garantált bérminimumot, ami 260 ezer forint jelen pillanatban, annyit fog keresni. Természetesen emellett utazási költségtérítés, ugye ruházati ellátás jár, mert ugye senki nem otthonról hozza a katonai egyenruháját, tehát azt is mi adjuk, tehát ezek járnak még. Illetve egészségügyi ellátás ugyanúgy, mint az aktív állománynak, és különböző kedvezmények is járnak, amelyeket az aktív állomány is igénybe tud venni.
Nyilván vannak olyanok is, akik aztán végül úgy döntenek, hogy annyira megtetszik nekik ez a pálya, vagy ez a szakma, hogy maradnának, de hogyha valaki mondjuk ezt az egy évet úgy szeretné átvészelni, hogy mondjuk akkor elmegy katonának, akkor ezért jár valamilyen pluszpont, amivel aztán mondjuk a főiskolára, meg mondjuk lehet, hogy jövőre már könnyedén bekerül, vagy az egyetemre.
Természetesen itt az egy év során akár 64 pluszpont is szerezhető, tehát ez úgy néz ki, hogy ha megcsinálja valaki az alapkiképzést, és megcsinálja utána a 4 hónapos továbbszolgálat a területvédelmi ezred kötelékében, tehát nem csinál szakkiképzést, tehát 6 hónap alatt akkor 16 pontot pluszba szerezni. Hogyha az alapkiképzést követően valaki a szakkiképzést választja, és elmegy műveleti besorolású katonai alakulathoz, fél éves szolgált idő után 32 pontot kaphat többletként, illetve hogyha még azt a 6 hónapot, még ő további 6 hónappal megfejli, akkor kaphat még plusz 32 pontot, tehát összesen egy év alatt 64 pontot lehet szerezni.
Annak idején Víg Tibor százados, most már szerintem nem százados, hanem valami ezredes lehet, azt mondta, amikor leszereltünk, hogy romantikával fogunk visszagondolni a honvédségben töltött évre. Ez így is van részemről, nekem nagyon jót tett ez a honvédség, például az nagy lényege volt annak, hogy nem mehettem haza, és mama szoknyája mellől egy kicsit eljöttem, és mások mondták meg, hogy én mit csináljak, gyakorlatilag 24 órában. Innen haza lehet menni, hogyha valaki elmegy önökhöz, és katonának adja a fejét? A katonának áll?
Igen, természetesen ugye ezek a képzések úgy vannak szervezve, hogy mindenhol a lakóhelyhez közel legyenek ezek a képzések. Tehát az alapkiképzés során mindenféleképpen úgy van tervezve, hogy napi 8 órában vannak ezek a kiképzések, és onnan haza lehet menni, tehát minden nap haza lehet menni. Természetesen, hogyha valaki utána a szakkiképzést választja, az ugye helyőrségváltással járhat, tehát az már nem biztos, hogy a lakóhelyhez közel lesz, ott viszont a honvédség laktanyai elhelyezést tud, és utazási költséget is tud fizetni, tehát ott már valószínűleg, hogy csak a hétvégi utazáson megoldható. Hogyha mondjuk például valaki bevonul Békés Csabán, és mondjuk harckocsizó szeretne lenni, akkor mondjuk Tatán szolgáltat vállalni után, hát onnan a napi bejárás, ugye azt nagyon nehéz lenne megoldani.
Viszonylag igen, igen. Én úgy képzelem el a sereget, és annak idén is úgy képzeltem, amikor volt sorkatonai szolgálat, ami szerintem hiányzik a rendszerből, ezt mellékesen megjegyzem. Sok fiatalnak nagyon igen. Jót tenne.
Sok embertől halljuk, igen.
Igen, igen. Hogy úgy képzeltem el a sereget, hogy ez egy ilyen folyamatosan kifeszített íj, amit bármelyik időpillanatban el lehet lőni. Tehát, hogy mindig készenlétben van, startálásban van a honvédség, békeidőben is. Nyilván ez a gondolom én a lényege, de alapvetően egyébként mit csinál a katona, hogyha a katona lesz? Tehát, hogy egy harckocsizón. Nyilván nem minden nap van harckocsival dolga, de hogy mit csinál egy hivatásos katona?
Hát Hát egy hivatásos katona nagyon sok mindent csinál. Tehát ez teljesen attól függ, hogy milyen alakulatnál van, milyen beosztásban van, szerződéses katona, vagy tartalékos katona, tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Az biztos, hogy az a lényeg, hogy igazából mindenkit tudunk foglalkoztatni, tehát például egy harckocsizót, egy tüzért, egy lövést, egy felderítőt, tehát minden, tehát akár gépjárművezetőnek is nagyon nagy szüksége van a honvédségre, tehát mindenkit tudunk foglalkoztatni.
Igen, igen, a telephelye soha nem lehet annyira tiszta, hogy ne lehessen még egyszer felsüpörni. Igen,
most már nem ez a feladatok a katonákat tisztítsák, természetesen, hanem a gépjárművezetés ott már a lényeges, illetve majd később a harcjárművezetése, vagy akár a harckocsi vezetése is.
Hogyan alakult a nemek aránya az elmúlt időszakban, illetve hogyan látják, hogy a katonai szolgálatra nyilvánvalóan főleg a férfiak jelentkeznek, de vannak hölgyek is?
Természetesen vannak hölgyek, sőt, mondhatom, hogy egyre több hölgy jelentkező van, nekik is valamiért vonzó lett ez a pálya, tehát igen, jelentkeznek hölgyek is.
És van valami olyan akár leírt mondat, vagy mondat füzér, ami elmondja azt, vagy ön el tudja nekünk mondani azt, hogy kedves gyerekek, kedves felnőttek, miért jó, hogyha ezt a hivatást választják? Miért jó hozzánk önkéntesnek jönni? Nyilván hát nem az akár 47-es szét és összeszerelésének a rekordja a csábító, de hogy mik azok a dolgok?
Mindenféleképpen a bajtársiasság, a hazavédelme ugye nagyon fontos. Én ezt szeretném kiemelni a legjobban, hogy akinek egy kicsit is fontos a hazavédelme, az legalább önkéntes tartalékosként ki tudja próbálni magát, és ugye ott van a próbaidő utána, bármikor, hogyha esetleg nem tetszik, akkor azt mondhatja, hogy köszönöm szépen, de én nem erre számítottam. Emellett még kapnak civil életbe is hasznos dolgokat, életvezetési tippeket, akár egészségügyi tippeket, fizikailag is felkészülnek sokkal jobban, mint a mai fiatalság. Tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen a bajtársiasság. Például nekem van olyan barátom, akit 93-ban ismertem meg, és azóta is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, és bármikor számíthatunk egymásra.
Én akkor voltam katona. Igen, tehát a szolidaritás, azt kimondhatjuk, gyakorlatilag az elmúlt hetekben sokszor esett szó erről a különböző interjúk során, hogy a szolidaritás az nagyon hiányzik a társadalmunkból jelen pillanatban. Nyilván fel lehetne fejteni az okait, hogy ez miért alakult így, de akkor mondjuk a sereg az hozzásegíti ehhez az embert. Nyilván.
Természetesen minden fórumon, mindenhol megkapják azt a segítséget. Ugye a kiképzés során azért vannak nehéz pillanatok, de a bajtársiasság, az együttétartozás, a csapatszellem az itt nagyon fontos. Tehát itt át tudják segíteni az emberek egymást az ilyen nehéz pillanatokon.
Ja, még egy picit rugózzunk már ezen a kiképzés dolgon, mert engem ez érdekel. Annak idején nyilván a lehetőségekhez képest azért ütöttek, vertük bennünket, nyilván nem úgy, nem szó szerint, de hogy volt a mit tudom én, hány kilós menetfelszerelése, gyaloglás 20 kilométer, aztán utána lövészet, egy kis ez, egy kis az, hogy bepillantást tudna nekünk adni abba, hogy mi történik mondjuk egy alapkiképzés során? Tehát vannak ilyen gyalogoltatások az erdőben, meg ilyenek? Vagy hogy kell ezt elképzelni, hogyha valaki esetleg így morfondírozik azon, hogy ellátogatna egy ilyen jelentkezésre?
Igen. Vannak természetesen, vannak menetgyakorlatok is, de mivel ez önkéntes katonai szolgálat, tehát itt még nem hivatásszerűen van valaki, tehát azért ezt nem így kell elképzelni, hogy akkor egy 20 kilométert nekiindulunk, és akkor hegynek fölfelé annak több, mint a fele, hanem itt azért az a lényeg, hogy fokozatosan terheljék meg a szervezetet. Tehát mindenféleképpen van fizikai állóképesség előrelépés, de ezt fokozatosan élik el. Tehát itt a lövészeteket, a menetgyakorlatokat, a terepfoglalkozásokat minden úgy van betervezve, ugye, hogy itt fizikai felmérést ahhoz, hogy valaki önkéntes katonai szolgálatot tudjon teljesíteni, ugye nem is kell egyelőre csinálni. Tehát az majd csak akkor kell, hogyha esetleg szerződéses jogviszonyban szeretne kerülni. Ahhoz viszont itt minden feltétel adott, hogy egy ilyen alapkiképzés során azt a fizikai erőnlétet elérje bárki, aki esetleg utána a szerződéses katonai szolgálatot szeretne vállalni.
És az önkéntesség ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki a 12. kilométernél azt mondja, na jó, nekem ebből elegem van, ledobja a menetfelszerelést és hazamegy, az is benne van a pakliban, illetve az is, hogy eltanácsolják, hogy hát, drága uram, aranyos meg minden, de hát inkább menjen el mérnöknek, vagy most mondtam valamit.
Természetesen így van, mivel ez önkéntes, azért nyugodtan azt mondhatja, hogy hát én nem erre számítottam, köszönöm szépen. Illetve a honvédség részét természetesen, hogyha annyira, hogy is mondjam, nehéz a szituáció az illetővel, akkor a honvédség is természetesen mondhatja azt, hogy köszönjük szépen, de akkor nem.
Azzal indítottam ugye a beszélgetést, hogy mennyire népszerű a jelentkezés, illetve hogy mennyire népszerű ez a szolgálat ma, és ne haragudjon, hogy ennyire laikus, vagy ennyire talán buta kérdést teszek fel, de hogy amikor a szomszédunkban dúl egy háború, akkor ez nem veti vissza a jelentkezéseknek a kedvét? Mert hát azért mégiscsak, tehát hogy nyilvánvalóan kecsegtető a pálya, meg végül is egy életpályamodellt kínálnak, meg sok-sok pontot lehet szerezni, hogyha valaki mondjuk a főiskolai vagy az egyetemi tanulmányait szeretné folytatni, de én el tudom képzelni, hogy mondjuk a fiamnak azt mondom, hogy Isten ments, hogy most katonának menjél fiam, mert még elvisznek. Bocsánat, hogy ennyire buta kérdést fogalmaztam most meg, igen, de bennem ez is felmerül.
Igen, ez sokakból felmerül, egyáltalán nem buta kérdés, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem hogy csappant volna az érdeklődés, hanem nő. Sőt, volt olyan, aki úgy jött be az irodába, hogy mikor lehet harcolni.
És ez nem riasztó, nem. Mondjuk azért, hogy én az ember, abban az is felmerül, hogy jó, hát biztos azért megy valaki katonának, mert ott a fegyver, és akkor a különböző pszichózisait ki tudja ezzel élni.
Azért gondolom, hogy komoly pszichikai vizsgálatok kell
biztos,
látesni.
Amikor valakit véglegesítenek, gondolom, hogy megvizsgálják ezzel, hogy pszichopata őrült-e vagy sem.
Természetesen, tehát egy pszichológiai vizsgálatnak mindenféleképpen eleget kell tenni, és csak az vonulhat be katonának, önkéntes katonai szolgált is, aki ennek a vizsgálattól alkalmas minősítést kap.
Jó, tehát ez lett volna még a kérdés. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy valaki oda megy, tehát, hogy nem vesznek fel bárkit. Tehát ez nem úgy van, hogy minél többen jelentkezzenek, és aztán tényleg Jóska Pista bárki mehet, hanem hogy először megvizsgálják, hogy ő egyáltalán alkalmas-e arra, hogy ezt végigcsinálja.
Természetesen ez ugyanúgy működik, mint az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatnál, ugyanúgy most az önkéntes katonai szolgálatnál is, hogy egy a katonai belkeken belül azt úgy mondjuk, hogy fegyverpszichológiai vizsgálatot kell elvégezni, és hogyha ott alkalmasnak találja a pszichológus, akkor kerülhet csak be a katonai rendszerbe. Tehát, hogyha ő alkalmatlan minősítést kap, akkor semmiféleképpen nem kerülhet be.
Én egyszer voltam egy ilyen pszichológiai teszten, valami oknál fogva, nem is tudom, hogy miért. Alkalmas lettem, de mai napig nem értem, hogy miért ezek voltak a feladatok. Tehát ilyen fonaltáblától kezdve, ez régen volt, nem most volt, meg hogy melyik ember a szimpatikus a képen, szóval olyan pszichológiai tesztek voltak, hogy nem tudtam összekötni azzal, hogy ez nekem miért fontos ahhoz, hogy én fegyvert viselhetek-e vagy sem.
Hát szerintem a szakemberek biztosan tudják.
Biztos vagyok benne, igen. Igen, biztos.
Még azt legyen kedves elmondani, hogyha valakinek kedvet csináltunk, akkor hogyan és miként tud jelentkezni például Csepelen?
Hát ide ugye a csepeli hétbe tud eljönni a legegyszerűbben, mert mi a 21. kerületben vagyunk, a második Rákóczi Ferenc utca 93-95-ben, és tehát ide be kell hozni akkor a személyes okmányait, illetve a általános iskolai bizonyítványától kezdve az összes bizonyítványát, és akkor már mi tudjuk jelentkeztetni. Itt pedig bővebben akkor tudjuk tájékoztatni, mert ugye el kell menni egy házi orvosi vizsgálatra, vagy egy házi orvosi papírkitöltésre, és ahogy mondtam, el kell menni a pszichológushoz is, és egy üzemorvoshoz, azzal kell majd ide visszajönni, ami természetesen pénzbe kerül, de ezt is a honvédség fogja fizetni, tehát egy fillérjében nem kerül annak, aki ezt a szolgálatot vállalni akarja, és azt az egészségügyi vizsgálatot el kell, hogy végezze.
És akkor augusztus 15-ig lehet jelentkezni.
Így van, augusztus 15-ig lehet jelentkezni. Így van a Toboz irodákon, főleg itt nálunk Csepelen.
Nagyszerű. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm, én is viszonthallásra.
Minden jót viszonthallásra. Sárkány István őrnaggyal beszélgettünk, a Csepeli Toborzó Iroda vezetőjével, a témánk pedig az volt, hogy újra várja a jelentkezőket az önkéntes katonai szolgálatra a Magyar Honvédség. Ha valakinek kedvet csináltunk, akkor hajrá.
Hát sajnos ugye nem lehet pszichológiai teszt nélkül megúszni ezt a dolgot, úgyhogy
azért ez nem olyan nagy
baj. Valakinek vizsereg a keze, fegyver, akkor valószínűleg nem fogják fölvenni, úgyhogy valahogy találjon ki.
Azért ez egy kicsit megnyugtató volt. Az őrnagyőr engem megnyugtatott, hogy azért komoly pszichológiai vizsgálatok kell keresztül menni, és nem azt csinálják, hogy bárki, aki jelentkezik.
Mindegy, csak jöjjön valaki.
Igen, azért ez fontos.
No, hát, ja, mondjuk a seregben is azért volt egy-két olyan arc, akit hát néztem, amik fegyver közelében ne engedjék, mert csak a baj lesz belőle.
Igen. Hát jó, de régen mindenkit vittek, ha kellett, ha nem. Tehát nem volt olyan, vagy hát, akkor is volt ilyen pszichológiai teszt?
A vizsgálatok voltak, egy pszichológiai teszt.
Alkalmas vagy-e katonának?
Szerintem az ilyen speciális esetekben volt pszichológiai teszt.
Hogyha menni kellett, akkor ránézés. Menni kellett, nem? Tehát nem az volt, hogy... Tehát úgy értem, hogyha valakit behívtak katonának, akkor hát nem akkor az volt, kellett, hogy én nem szeretnék.
Nem volt az, hogy halasztok meg.
Igen.
Hát úgy volt, hogy nekem az volt, hogy nekem, ugye én bevállaltam azt, hogy én mindenképpen megyek katonának, hiszen egyébként is mindenképpen bementem volna, ennek fejében tök olcsón gyakorlatilag ingyen megszerezhettem az ABC, vagy a BC kategóriás jogosítványt. Így aztán teherautósofőr is lehettem a seregben. Hát azt a rettenetet, ami az arcomra kiült, amikor odaraktak egy ilyen DAG 665-ös borzalmasan nagy teherautóra, na akkor tessék, ezt fogod vezetni, én. Vagy személyautót nem vezettem még. Tényleg, hát 19 éves voltam, apám bogárhátulját vezettem a parkolóban, aztán ennyi körülbelül. És de jó fejek voltak, mert hogy mondták, hogy nyugi, semmi gond, katona vagy, mindenki félre fog húzódni, bármi történik, és mentünk ki a terepgyakorlatra. Olyan volt egyébként, mint egy nyári tábor néha, tehát egy egész éves nyári tábor, mert olyan helyeken jártunk ezekkel a teherautókkal, amit nem úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen sportkocsi, vagy egy hétköznapi autó, olyan holtjátéka volt a kormánynak, gondolj bele, hogy nem tudtam másképp menni az erdőben, mert hol máshol megyünk, ugye környezetvédelem az erdőben, vezetési gyakorlatilag, hogy csak a keréknyomban. Kijöttél belőle, abban a pillanatban irányíthatatlaná vált az egész autó.
Olyan érdekes dolog, mert tényleg annyira tisztán emlékszem, hogy 2002-2003, mert én akkor érettségiztem, hogy az volt az utolsó év, amikor sorkatonai szolgálatra behívtak még fiatalokat. És
akkor még hívtak, az durva.
Igen, és a tesóm még volt, tehát az utolsó volt, aki még elment katonának.
Csak fél évet, nem? Vagy mennyit volt?
Igen, hiszem, igen, már rövidebb idő volt, de hogy annyira érdekes, és hogy tudom, hogy tehát ugye nagyon nehezen vette így kezdetben ezt az akadályt, nagyon akart menni, de aztán nagyon nehezen vette ezt az akadályt, de végül megugrotta, és tudom, hogy mind a mai napig nagyon hálás azért, hogy ő lehetett katona.
Igen, sokan mondják ezt, én nem is gondoltam volna, azt hiszem, én rejtettem magamban ezt az információt, aztán összefutottam egy havarom, és mondta, fél nekem nagyon jót tett a sereg. Mondom, de jó, végre én is ki tudom mondani valakinek.
Tesóm is ezt mondja, tök érdekes, hogy tesóm is mindig ezt mondja, hogy neki nagyon meghatározó volt az életében az az időszak, amikor ő katona
lehetett. Az a lényeg egyébként, hogy minél korábban túl legyünk rajta, mert 30 évesen már nem jó.
Hát nyilván a tesóm nem volt annyira hamar túl rajta, mert végül is 20 évesen lett katona, mert 2002-ben 20 éves volt.
Az még jó azért, szerintem.
Igen.
Na, ezt megbeszéltük, 8 óra 1 perc van, kicsit megcsúsztunk, de senkit ne zavarjon a műsorunk élvezeti értéken, ez semmit sem változtat. Most jönnek a helyi hírek, némi reklám után, aztán pedig jövünk vissza. Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt.